Van & Dodo Podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra.
Hatalmas szeretettel üdvözöllek, ez itt a Van & Dodo Podcast 51. adása. Én Mr. White vagyok, és ez a nap más, mint a többi. Ugye, Blond? Szia! Ezt szia, te is White. Jól tudod.
Ezt én is jól tudom, igen. Nem tudom, ez mi akart lenni, de köszönöm szépen.
Halász Judit boldog születésnapotjával az első taktus, bazdmeg.
Azt tudom, de hogy? Megkérhetnéd a háttérben éneklőket, hogy adják elő, ugyanis te már megint onnan rögzítesz, ahol énekelnek mellette.
Így van, ahol egy iráni-amerikai kettős állampolgárságú énektanárnő tart órákat a háttérben.
Ez, köszönöm ez azért... egyébként, hogyha most már így behoztad a műsorba, hogy ma van a születésnapom, akkor köszönöm, és remélem, hogy minél több fizetett hallgató fog jó kívánságokat írni.
Én azt akartam mondani, hogy ha szeretnél egy boldog születésnapot, ajándékot küldeni Mr. Blondnak, akkor a patreon.com/vanendodo oldalunkat javaslom, és akkor gyerünk keretre.
Gyerünk keretre, vagy...
Keretre, nem tudok beszélni azért.
Kereteket is nézni fogjuk. Szerintem indítsunk magasan, vagy inkább középen. Tudom, hogy egy csapatot meg akarsz védeni, amit nem lehet.
Rendben, akkor indítsuk ott, ahol te szeretnéd, hagyjuk abba ezt a buziskodást.
Jó, én a Boston Celticsről szeretnék beszélni, ugyanis nekem van egy teóriám róluk.
Igen.
Tudom, hogy ti Brown-nal beszélgettetek adáson kívül, hogy ugye tönkre verné-e nyugatot is ez a Boston, vagy nem verné tönkre. Én egyértelműen azt az álláspontot képviselem, hogy szerintem nem verné tönkre. Lehet, hogy megnyernék nyugatot is, de hogy tönkre nem vernék őket, az biztos. Ugye a Denver ellen...
Hát ez nem egy beszélgetés volt, ez egy veszekedés volt, hogy gyakorlatilag szerintem a Celtics az megnyerni nyugatot, ezzel egyetértek, de nem verné tönkre nyugatot.
Ezt lehet arra alapozni, hogy a Denvertől oda-vissza kikaptak. Ugye otthon a két Los Angeles-i csapat ellen is, tehát ugye Bostonban. A Minnesota-t azt éppen hosszabbításban verték meg otthon, tehát nyilván azért az sokat segít, hogyha te 3-4-szer játszol a Chicagóval, a Brooklynnal, Torontóval, a Hornets-szel, Wizards-szel és a Pistons-szal. Azért nyugaton ilyenek nincsenek.
Hát a Spurs, a Portland, és ennyi. És úgy nagyjából ennyi. Ja. És Memphis. Idén a Memphis. Igen.
Bár azért ott mindig vannak új tehetségek, csillogó igen. arcok, Ray Jamison és milyen Jarrow.
Nem tudom milyen Jarrow.
Deshaun Jarrow,
tényleg. Axel Tupani díjra jelöltem, egy kicsit bővítettem a szabályzatot, hogy aki tavaly játszott már, de csak néhány meccsen, mondjuk 5 meccs alatt, azt megengedjük, hogy itt legyen, mert Axel Tupanénak nehezebb helyzete volt 2015-be bekerülni a Denver Nuggets-be, mivel akkor 15 fős fix keretek voltak, nem létezett még a 2-way intézménye, most pedig 3 is lehet, tehát minden hurkatöltőből még 3 lehet a csapatonként, úgyhogy Deshaun Jarrow is játszhat meg a nem tudom kik. Azt tudom, kik ezek?
Ő Marcus Sassernek volt a college-ban a csapattársa, Houston Cougars-ben. Na de, mit akartam én mondani?
Na de Marcus Sasser, ha már behoztad, hogyha ő ott hagyna az egész kosárlabdát a gecibe, és elmenne a Navy Seal-hez mondjuk mesterlövésznek, akkor hívhatnánk őt úgy, hogy Marcus Sasser?
Igen. Akkor hívhatnánk.
Jó, Boston Celticsről mit akartál mondani? Sokkal fontosabb volt az.
Tehát igen, hogyha már Bostont behoztam, én nekem van egy olyan teóriám velük kapcsolatban, itt majd egy-két hónap múlva is derül, hogy mennyire volt igazam, vagy mennyire nem. Én azt gondolom, hogy ők vagy nagyon simán megnyerik ezt az egész rájátszást, keletet meg a döntőt, vagy ha szar kerül a palacsintába, és beütnek a nehézségek, és falhoz állítják őket, akkor szerintem megremegnek. Mert abban a mocsárba, amiben a Milwaukee, Cleveland, New York, Sixers nekik alapbeállítás, alapállapot, az a Celticsnek egy ismeretlen. Vagy a Miami, igen, tény. Az nekik idén teljesen ismeretlen, mert nagyon könnyen jönnek a győzelmek. És talán egy ilyen könnyű alapszakasznak ez lehet az egyetlen egy hátránya, hogy nem történt velük semmi olyan, ami nagyon megijesztette volna őket. Te ezzel mennyire tudsz menni?
Én nekem ez a Denver meccs, legutóbbi Denver meccs, mindkét Denver meccs, de a legutóbbi Denver meccs főleg azt mondatja, hogy ezzel egyetértek, mivel ott is, tehát egy megelőlegezett döntő, mondhatjuk ezt, talán a két legnagyobb esélyes most minden fogadó iroda szerint. Szóval ezen a meccsen Tatum lehozott megint egy szokásos playoff meccsét a 15 pontjával, Jrue Holiday megint úgy haigálta a téglákat, mint a kőműves lenne, és
az
Jaylen Brown...
Egyébként, hogy Jrue Holiday kb. Az ilyen negyedik, ötödik legjobb százalékú tripla dobó az egész ligában.
Nincs meg.
Nekem sem volt meg.
De alapszakaszról beszélünk, majd igen, a playoffban igen, megint előhúzza a 27%-át, meg a 31-et.
Persze.
De ez a csapat, persze Tatumnak volt tavaly ugye a 6. meccsen Philly ellen egy brutális 4. negyede, és utána meg egy egészen extra 7. meccse, de ezen kívül ő nagyon-nagyon képes betlizni. Jaylen Brown 41 pontjával ezen a mérkőzésen zseniális volt, a 2022-es döntőben is egyébként messze Jaylen Brown volt a legjobb játékosuk, Porzingis is jó volt, szóval nem voltak nagyon tragikusak, de mégis azért ez nekem... hogy ekkora meccseken képes Tatum megint betlizni, az több mint aggasztó, fogalmazzak így. És igen, ezzel el tudok menni, hogy ha lendületből tudnak beérkezni a playoffba, és ezzel a lendülettel átszáguldani az ellenfeleken, szerintem mondjuk 4-1-nél jobb mér, 4-0-val vagy 4-1-gel, akkor benne lehet az, hogy az egész keleten végig száguldanak, és szintén egyetértek azzal, hogy ha 4-2 és tudom én, negyedik negyed végén egálvam, és hát nem 4-2, az technikailag 3-2, és ott kellene megnyerni a legvégén, akkor könnyen lehet, hogy húznak egy olyan utolsó negyedet, meg hetedik meccset, ahonnan megint kizúgnak.
Igen, és hogyha most ránézek a standingsre, akkor jelen pillanatban úgy néz ki ez az egész, hogy ugye az első körből megkapják szerintem vagy az Indianát, vagy a Miami. Utóbbi az nagyon pikáns lenne.
És hogyha véletlen a Toronto valahogy oda kerülne a 8. helyre, akkor azt mondanák, hogy megkap Jakob Pöltölt.
Jávol.
Herr Commandante.
De hogy azért a második körben egy ilyen New York Magic győztessel találkoznak.
Aj, de szép.
Azért az sem annyira durva, bár,
hát azért...
bár a New Yorkba vissza fognak jönni elvileg a sérültek, ugyanis Anunobi már ilyen...
Bármelyik meccsen pályára lépett most már.
Meccsen visszajött, és március 21-23, amikor Randall és Robinson legkorábban visszatérhetnek, és azért egy teljes New Yorki keret, az már azért okozhat problémákat.
De az első körben a Miami Heat is. Szóval akármennyire jó a Celtics, és tényleg zseniálisak idén, azért ez egy alapszakasz mérleg a Celtics-től. És az alapszakasz az teljesen más, ott nem készülnek kimondottan rájuk, most könyörgöm elmennek Charlotte-ba, meg otthon játszanak a Charlotte-ba összesen 4-szer a Pistons ellen, amikor ilyen, nem tudom, végeláthatatlan idegenbeli túrákról érkeznek hozzájuk csapatok, és gyakorlatilag van másfél napjuk összecuccolni az egyik hotelbe, meccs után bepattanni a repülőbe, átrepülni Bostonba, és utána ott játszani egy meccset. Hát ott az nem az a készülés, amikor ott kis összeállított videókat nézegetik a repülőgépen a játékosok, mint amikor egy 7 meccses szériában meccsek között van 2 nap, és ott gyakorlatilag 3 edzés levezényelnek, azt szimulálva, hogy mit csináljanak Tatummal, meg mit csináljanak Brownnal. Az teljesen más készülés. És ebben a Miami Heat zseniális. És szerintem ebben a New York Knicks is a Thibodeau-val zseniális.
Mondjuk azért ne húzzuk le totálisan a Bostont, azért ez ellen a Boston ellen már más lesz készülni. Porzingis azért, ha ott van, ő egy
másik
dimenzió. Tehát erre leszek én igazából kíváncsi.
Pinky felhívott tegnap, hogy ő szeretne beszélni a Bostonról, mert hát olyan jók, meg minden, mondom, fogunk beszélni a Bostonról.
Igen,
hát
és most megtehetjük a Boston Celtics Drucker, majdnem azt mondtam csapattársaink, de podcast társaink nélkül.
Igen, az elvakult, teljesen, nem tudom, rózsaszín ködben lebegő Boston Celtics társaink nélkül, mert az utóbbi pár hétben nem úgy néz ki a Boston, mint aki egyértelmű bajnok esélyes. Jók? Bajnok esélyesek, de azt mondom, hogy január legvégén sokkal inkább azt gondoltam volna, hogy a teljes ligán végig rohannak, mint most.
Eddig azért ők az All-Star szünet után toltak valami 8-9-es győzelmi szériát, és utána kezdtek el döcögni.
És visszatérve a narratívás adásunkra egy gondolattal, hogy szerintem Jason Tatum itt most ezen a ponton el is köszönt a MVP-díjtól, de a top 3-tól is. Pont ezek a narratívák kellenek, hogy egy nagy meccsen lehozzon egy nagy győzelmet a várhatóan döntős ellenfele ellen. Na hát ez most közel sem történt meg a 15 pontjával és az akójával a Nuggets ellen, míg a túloldalon Jokic, ha jól emlékszem, tripla-duplázott, ha bár ennek nincs hírértéke.
Igen, egy átlagos nap az irodában Jokicnál és Doncsicsnál is.
Igen. Apropó, behoztad Lukát, hogyha Doncsics...
Véget ért a streak.
Véget ért a streak, igen, mert nem dobott 30 pontot,
hát igen.
És úgy lett tripla-duplája. De nem erre gondoltam, hanem hogyha Doncsicsról kiderülne, hogy az ősei Mezopotámiából származnak, akkor a családja történetét hívhatjuk Sumer-Lukád miktológiának?
Jesus Christ.
Nem terveztem ennyire, hogy beleszaladjál a dolgokba, de folyamatosan adod nekem a magas labdákat, úgyhogy...
Eliup. Akkor adok még egy magas labdát. Amikor szezon előtt iti festünk, igaz talán igaz fasság műsorunk volt, én akkor bemondtam, hogy keleti döntőbe várom a Clevelandet, és ti pofán röhögtetek.
Igen.
Most is ugyanígy pofán röhögnétek, vagy most már azért így elég a félmosoly?
Hát, a félmosoly se nagyon. Szóval itt, ha nekem valaki garantálja, hogy ez teljes kerete lesz mondjuk az utolsó 3 hétre a Clevelandnek, lesz idejük formába rázódni azoknak, akik most éppen sérültek?
Mindjárt akkor... mondom. Tehát március 22-ére várják vissza Mobley-t, Mitchell és Strauss pedig, vagy Strauss, ők pedig bármelyik nap visszajöhetnek. Ugye ők most kikaptak a Phoenix Suns-tól, úgyhogy nem volt se Mitchell, se Mobley, se Strauss, hogy ez megbocsátható egyébként egy labdás meccsen.
És Sam Merrill is eléggé mély ponton van a dobását tekintve. Ment. Hát nem csak most nem ment, hanem konkrétan az egész héten van egy oldal, ami azt trekkeli, hogy ki a Brick of the Week, azaz, hogy ki az a játékos, aki a legszarabb mezőnykísérletet érte el egy bizonyos rádobásból, és ez Sam Merrill lett. Mezőnyből 32 kísérletéből 5-öt dobott be, és ebben 30-ból 5 tripla volt.
Igen.
Ez előbbi 15,6, utóbbi 16,7%. Szóval igen, de azért Sam Merrillnek
szerintem... Kapufát is dobott egy sarok triplából most, amit így elképzelhetetlennek tartottam tőle korábbiakban. Viszont Garland valami 25-öt szórt a Sunsnak az első negyedben, aztán így rájöttek, hogy ha őt megfogják, akkor vége is a meccsnek. Amúgy félelmet, nem akarok nagyon nyugatra kalandozni, de ha már őket láttam, ugye most végre játszott Durant, Booker és Beal együtt, ez volt a 25. olyan meccs a 62-63-ból, hát azért itt a plafon az nagyon magas.
Csak játszanak.
Szóval a Cleveland, hogyha visszajönnek a sérültek, de látod-e azt, hogy keleti döntősök?
Nem elképzelhetetlen. Abszolút nem elképzelhetetlen. Szerintem megvan a magas ember állományuk Jannisra, akár még Embiidre is, hogyha úgy alakul. Igen, abszolút lehetnek keleti döntősök. Ezzel nem is tudok belekötni jelen ponton.
De ugye, ha már kemények voltunk a Bostonnal, akkor legyünk kemények a Clevelanddel is, azért tőlük még látnunk kell a playoffban. Azt, amit eddig nem.
Igen, tavaly szépen leszerepeltek a New York ellen, viszont ez a Jarrett-telen, ez nem a tavalyi Jarrett-telen alapszakaszban most nézve, tehát ez egy szintet lépett ez az ember tavalyhoz képest, és ő volt az, aki leginkább összefosta magát a tavalyi playoffba. Talán volt valami 4.5 lepattanós meccse is a New York elleni szériában. Szóval itt neki kell igazán felnőnie, mert ő dominálni tudja úgy a festéket, ahogy most. Ez a gyakorlatilag nem hagy ki mezőnykísérletet, 10-20 pattanók, blokkok és jó gyűrűvédés. Ha ezt ő tudja tartani, arra nem azt mondom, hogy Gobert szinten, de Gobert-szerűen építkezni tud a Cleveland védekezése. És a támadó oldalon meg majd Mitchell úgyis ver 50-et. Most ez ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsítve, de általában azért az ilyen Mitchell szintű szkórerek, meg Mitchellnek a korábbi playoff előéletét tekintve nem hiszem, hogy gond lehet annyira a támadás. Inkább a védekezés volt tavaly is problémás.
Egyébként jó, hogy behoztad ezt a Milwaukee elleni matchupot. Nyilván odáig el kell még jutni, de ha itt lesz egy Bucks-Cavs playoff párharc, ott olyan elképzelhetetlenül érdekes mismatch-ek lesznek, tehát konkrétan a Bucksnak nincsen nagyon periméter védője a Mitchell Garland duóra.
Ja, ez a Malik Beasley Lillard párosuk
az
van.
Az úgy jól hangzik. Jó, hát Janis se lehet megállítani, de ha valaki kicsit tudják lassítani, ez a Mobley ellen ez elég jónak erre. Ennek ellenére még mindenki szerintem a Bucksot mondaná esélyesebbnek, de azért itt lehetnek érdekessége. Na de, hogy egy kicsit itt a tabella aljára is rápillantsunk. Mit gondolsz erről a Washington Wizards Detroit Pistons titkos paktumról? Hogy mintha ők megegyeztek volna, hogy ha te nyersz, mi is nyerünk akkor.
Igen, én szerintem egymást figyelgetik, és ha véletlen az egyik csapat nyer, már pedig a Detroit a szeretne nyerni, hisz nem szeretnék azt, hogy legrosszabb mérlegek között legyenek az all-time statisztikákat tekintve, ezt már ugye erről lecsúsztak, mondjuk így idézőjelbe, tehát nem lehet már meg a legrosszabb mérlegük, de azért még mindig, ha most tulajdonképpen 11 győzelem után nem nyernek meccset, akkor ezzel a 11-61-en top 5-ben vannak. Szóval szerintem a Pistons most már nyerni szeretne meccseket, a Wizards pedig úgy nézeget mindig rájuk, hogy jó, a Pistons nyert egyet, akkor mi is úgy intézzük, hogy akkor nyerhetünk most már egyet. És tényleg ez volt az utóbbi két hétben, hogy nyert egyet a Pistons, nyert a Wizards. Megint nyert a Wizards, akkor utána a Pistons is nyert egyet. És fej mellett haladnak 11-53-mal a felvétel pillanatában, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ha valamelyik nyer, akkor a másikra kocsit, házat pakolok. Valamint az, hogy a Pistons szempontjából szerintem nagyon fontos lenne innen, hogy a hátra lévő hány meccs is van, 17 meccs, mondjuk legyen egy 6-7 győzelem belőle. Nem számít egyébként, de azért a nyarat úgy kezdeni, meg a jövő évet úgy kezdeni, hogy megtaláltunk valamit. Megvan valami, az utolsó 30 meccsből 10 körül nyertünk, ami megint pocsék mérlegnek hangzik, de a szezon elejét tekintve az egy fejlődés. Ha már vannak győzelmek, új a gyakorlatilag Quentin Grimes-szal, meg Simone Fontecchioval szinte új a teljes line-up. Vannak shooterek, vannak védő emberek, másképp játszhat Kate Cunningham. Ha erre valamit találnak, hogy igen, erre tudunk építkezni, akkor ott már a draftot és a free agency-t, meg az egész nyári edzőtábort befolyásolhatja pozitív irányba. És úgy gondolom, hogy erre mindig egy csapatnak nagyon nagy szüksége van, hogy a szezon végén hiába volt borzasztó az idény, most már mindegy, szerintem így is úgy is top 5 pick lesz a Detroitnak a pickje. Matematikailag igazából a legrosszabb az szinte a második lehet talán. Hát ha most nagyon nagy győzelmi szériába beleszalad valamelyik csapat, akkor még a Spurs meg akár a Hornets-et is behozhatják, de a realitás az, hogy itt 5.-6. picknél egyiknek se lesz rosszabb. Innen most már jó lenne nyerni ahhoz, hogy jövőre tudjon építkezni valamelyik, akár mindkét csapat.
Ilyen 3 hét a legutolsó 10 meccsnek a mérlege.
Az kurva jó.
Az kurva jó detroiti szempontból.
Édes Istenem, ezt is megéltük.
Nyilván ennek a külön meccsnek mindig jót tesz, már mint a Washington Pistons külön meccsnek, hogyha éppen nyerni kell, hogyha akkor a Hornets jön szembe, az kicsit ilyen cheat code.
Hát a Wizards meg a Miami-t nyomta le. Az
igen,
mi volt?
Ők nagyon felszívták magukat. Bár vagy ezt nem tudom, hogy a Wizardsnak a dicsérete, vagy a Miami-nak a teljes széthullása, hogy őket ráadásul Miami-ban ugye a Wizards megverni.
Igen, hát a Miami-nak pedig nagyon kellene a győzelmek, hogy a 6. Sixers, akitől csak egy meccsre vannak lemaradva, köztük pedig fél meccsre a Pacers, és az 5. Magic-től másfél meccsre vannak, a 4. helytől pedig 2 meccsre. Szóval akár a 4. hely is bármikor meg lehet. A 4 és a 8 között szinte nincs különbség. Ott van egy nagyon nagy szakadék, és a Bulls következik, akik viszont nagyon jó formában vannak.
Igen, 2 vereséggel állnak most a legutóbbi meccseken, és most nagyon-nagyon kikaptak a Mavericks-től, de jó formában vannak.
Jó, hát egy idegenbeli túra, nem tudom, 5. meccse volt?
Chicagóban volt ez már. Ami mondhatjuk azt, hogy
okay,
az első
a 4 meccses ideg, igen.
Első tehát hazai meccs az mindig olyan, mint hogyha...
Tehát végig utazták, Los Angelesből repültek vissza egy 4 meccses idegenbeli túra regvégéről, és odajött a Dallas, tehát azért az biztos, hogy nem frissek. Ezzel együtt, amit csinálnak, simán lehet, hogy 50% körülre befutnak szezon végén. Hát gondoltuk volna ezt? Valaha?
5-14-jel kezdtek. 5-14-jel.
Aztán elköszöntünk Levintől egy bizonyos ponton a szezonban, és megjött Kobe White, és csókolom.
Szerinted egyébként, ha Levin jövőre egészséges lesz, neki még van valami itt Chicagóban, Kobe White-tal ők együtt, vagy felejtsük el, ahogy van, ő már nem lesz.
Nem.
És bármilyen alacsony az értéke, meg fognak tőle szabadulni.
Szerintem meg kell szabadulni tőle, és van olyan értéke még mindig, hogy ne negatívként kezelje egy csapat. Lesz olyan csapat, aki fog érte cserélni, és nem kell az eget elkérni meg a csillagokat, hanem tényleg csak valami egy fiatal tehetség, vagy egy pick, meg fizetések. Szerintem ennyi elég lesz.
És te azt látod egyébként, hogy ez a Bulls mondjuk be is kerül a playoffba, vagy jó eséllyel lesz egy play-in győzelmük, és ennyi?
Hát ugye a Hawks elleni play-in győzelmükre...
Fogadnál most egyébként?
Fogadnék, aha. Szerintem ez a Bulls most sokkal jobb, mint a Hawks.
Ugye Trae Young április elején, ha minden igaz, visszatér.
Ah, akkor biztos. Akkor
jót
biztos.
Vagy rosszat, mert...
Akkor biztos. Ha ő játszik a play-inbe, akkor fogadok rájuk.
A Bullsra.
Igen. A második meccsen a jelenállás szerint Pacers Heat vesztesével játszanak, de mondjuk akkor legyen ez a Knicks Magic Sixers Pacers Heat valamelyikével játszanak. Egyiknél sem érzem jobbnak őket. Viszont a Magic annyira fiatal és annyira tapasztalatlanok, hogy akár még össze is zuhanhatnak. Túloldalt pedig DeRozan van, aki nem egy nagy playoff spieler, de mégis nem tudom, hát hanyadik éve ez már 15? Körülbelül 17? Ilyesmi. Na, nincs azért 17, de sokadik éve. Szóval ő már megjárt néhány párharcot. Én úgy gondolom, hogy van esélye a Bullsnak, nem ez a irreálisan kicsi esélye. És igazából Vucevic is jól játszik az utóbbi időben.
Áj, Vucevic, igen, de jó, hogy szóba került. Nem csak jól játszik, hanem nem tudom, hogy elcsípte-e azt a balhét, ami a Utah Jazz ellen így kakaskodás volt a meccs végén, ott John Collins meg Chris Dunn lögdösődtek az éppen sérült Tori Craig-gel, aki ugye utcai ruhában lögdösödt meg a Bulls segédedzőivel.
Édes Istenem, a kutyák! Igen. A John Collins és Chris Dunn lögdösődik az utcai ruhában lévő Tori Craig-gel. De imádom ezt a mondatot. És mi történt utána?
És én nagyon követem a The Athletic-et, és ott direkt kikockázták, hogy Vucevic is oda ment, mondom, illetve no. Vucevic-e, hogy elkezd balhézni. Látszik, hogy felszed valamit a földről, így lábbal maga alá kotor valamit földről, és az felszedi. És
hát kiderült, ez egy 20 dollárost elejtettek, ezt én is így venném fel, hogy rálépek, és akkor úgy elhúzom.
Nem, kiderült, hogy az utcai ruhában lévő Tori Craig-nek a nagy lögzösődés közben kiesett a mobilja a zsebéből, és ezt kap parta össze Vucevic. Tehát mindenképpen egy olyan ember, akivel így elmennél egy jó balhéba, nem? Számítasz
persze.
rá.
Még én megküzdök két emberrel, addig ő vigyáz arra, hogy az elejtett telefonomat nehogy valaki elvigye.
Szóval nem tudom, ha esetleg óriási. Utcai harcba keverednénk, akkor ennyit megtennél, értem, hogy vigyázna az amúgy tök szar állapotban lévő telefonomra?
Igen, vigyázok a telefonodra, igen. Ha utcai harcba keverednénk, majd a Patreon talál kosáron nyáron, ha úgy adódna a Városligetbe, hogy utcai harcba keveredünk. Persze, édes Istenem.
Ez szuper. Szóval, ahol ilyen kémia van, azt a Bulls nem biztos, hogy meg lehet állítani. Lehet, hogy ők lesznek a következők, akik play-inből döntőbe mennek.
Úristen. Vucevic, mekkora harcos.
Az Orlando visszacsúszna play-in helyre, és ott a play-offban a Vucevic revenge game lehetne, hogy Orlandóból elvitték, és most tessék, itt van, megfosztja őket.
Ahogy ennek van létjogosultsága, abszolút. Tehát ez nem irreális dolog.
Most
szóval
a Magic 2-t bukott, és ők nagyon forrók voltak a szezon elején, és azóta azért ők így hát, szó-szó.
Fél, de ennek tényleg van értelme, hogy az ilyen revenge szériáknak, meg revenge game-eknek. Tehát én látom azt, hogy Vucevic felszívná magát, és ebbe a szar kupacba elküldtetek innen, és itt kell játszanom, akkor most rohadjatok meg. Sokáig úgy tűnt, hogy a Bulls a play-in első körében nem egyértelmű, hogy az Atlanta Hawks ellen játszik, akiknél most sérült Trae Young április közepéig, és nem hiszem, hogy rontja az esélyeiket. Az viszont rontotta az esélyeiket, hogy kétszer kikaptak a Netstől, akik közvetlenül a 11. helyen állnak, és mivel nincs náluk a pikjük, hanem Houstonban van a Harden csere miatt, ezért semmi indokuk arra, hogy tankoljanak. Szóval a Brooklyn Nets kijelenthetjük szerintem, hogy be akar jutni a play-inbe. És ennek megfelelően megnyerték a dupla meccseket kétszer, azaz, hogy a Hawksnak két vereség lett, neki két győzelem is. Nem is tudom, mennyi másfél meccsre voltak a Hawkstól. Egy meccsre? Valami ilyesmi volt? Na és onnan mi történt?
Szembe jött a Memphis Grizzlies.
meg a Detroit, meg a Charlotte.
Kikaptak, Istenem. Nem tudják szerintem, hogy nincs náluk a pikjük, vagy fogalmam sincs. Ezt nem lehet megfejteni. Mert most megverték a Clevelandet Clevelandben. 20-szal.
De figyelj, meg tudom fejteni. Megmondom, hogy miért van ez. Az a problémájuk, hogy, és egyébként ez az egész rendszert én abba hagyatnám az egész NBA-vel, hogy vannak ezek a Europe Live Game-ek. Londonban, most utóbbi két évben volt Párizsban, előtte Londonban, és akkor az úgy történik, hogy az egész héten azt az egy meccset játssza az adott csapat. Jelen esetben a Brooklyn játszott Cleveland Cavaliers ellen. És azon a héten az egy mérkőzésük volt, értelemszerűen Amerikából át kell repülni. Párizsba, ott mindenféle sajtótájékoztató, nyilvános edzés, lejátszák a meccset, vissza kell repülni, érthető. Na de itt egy egész hét kiesik, és ezt a hetet be kell hozni nekik. És a Clevelandnek is elég szoros a menetrendje, de a Brooklyn tekintetében meg annyira szoros, hogy ezen a héten 5 darab mérkőzést játszottak, már mint az előző héten. És összességében 13 nap alatt 10 meccset játszottak. És ebből a 10 meccsből most a 7-től kezdve egy 6-os idegenbeli szérián vannak. Szóval nem könnyű úgy mérkőzéseket nyerni, akármennyire is rajtuk van a kényszer, hogy egy kurva szar csapatuk van, azért lássuk be. Tehát ott egy Mikal Bridges, aki jó játékos, és a többiek jó indulattal playoff rotáció játékosok. Nick Claxton, Cam Johnson, az összes többi meg még az se.
Cam Thomas!
Úristen. Oké, okay. Playoff rotáció játékosokról beszélünk. Aranyos gyerek, tényleg néha dob 50-et, de ennyi. Szóval igen, az nem lehet megmagyarázni, hogy kikapnak 25-tel a Memphis-től, kikapnak a Detroit-tól, kikapnak a Charlotte-tól simán. attól a Charlotte-tól, ahol fél csapat szintén nem játszik, de az is az, hogy tudom én, hogy is van, március 2, március 4, március 5, március 7, március 9, folyamatában játsszák a meccseket, és utaznak Detroitból Charlotte-ba, Charlotte-ból Clevelandbe, most mennek Clevelandből Orlandóba, onnan Indianába, onnan San Antonióba. Folyamatosan úton vannak, folyamatosan óriási terhelésnek vannak kitéve, és egy jó csapat, mint a Cleveland, ezt kibírja. A Brooklyn, aki ilyen billegő csapat, egyszerűen nem bírta el ezt a terhet, és nem bírja el azt, hogy ilyen mennyiségű terhelésnek vannak kitéve. Még Mikal Bridgesnek is olyan pocsék meccsei voltak, aki, hogy a pihentebb állapotba érkezik, és egy nem olyan erős ellenfél ellen, mondjuk láttuk például a Portland ellen mindketten a meccsüket, körülbelül másfél hónappal ezelőtt, úgy nézett ki, mint Kawhi Leonard. Mindent mindenhonnan bekúrt, középtávoli tripla, betörés, minden, dobott valami 38 pontot. És az az ember egyszerűen olyan fáradt, hogy nem tud két egymás után ugyanolyat dobni.
Hát meg ugye a meccset se hagy ki már évek óta, igen. Sőt, soha.
Soha nem hagyott
egyetemen
ki
egyetemen se, NBA-ben se.
Szóval ez az egész rendszert úgy, ahogy van, megkérném az NBA-t, hogy hagyják abba ezt a baromkodást. Eleve a Londonba is, meg Párizsba is olyan rohadt drágák a jegyek, hogy jobban megéri kirepülni Brooklynba és megnézni ott egy Brooklyn meccset, vagy, hogy körülbelül ugyanannyiba kerül.
Vagy akkor, ha nem hagyják abba, akkor jöjjön el minden csapat egyszer. Az lenne az igazság.
És azt is értem, hogy keleti parti csapatokat, tavaly Detroit, Chicago volt. Logikus, hogy nem a Sacramento-t reptetik oda, meg a Los Angeles-i csapatokat, meg a Portlandet, hogy még egész Amerikán keresztül is kell repülni, hogy utána még egy ugyanannyit kell repülniük, de ez nagyon nagy kitettség egy csapatnak, és szerintem ez alsó hangon 3-4 győzelem per év annak a csapatnak, aki egy ilyen mondjuk PR kampányt megnyer idézőjelbe, hogy át kell repülnie Európába, és ott meg kell mutatnia az NBA-t és saját magát. Hát egyébként menjünk-e Kínába is meccset játszani, meg Ausztráliába.
Hát ugye Mexikóba el szoktak menni.
Jó, de Mexikó, de hát könyörgöm, hát ez a némelyik csapatnak közelebb van Mexikó, mint Portland. És általában azok a csapatok mennek, akik délen vannak szintén, nem a Washingtont reptetik Mexikóba.
Igen, az Atlanta és az Orlando játszott idén, hogyha jól...
Na, azok közel vannak. Korábban meg játszott, azt hiszem, a Dallas meg a Clippers volt ilyen. Amikor a Blake Griffinnek volt ez, hogy valami olá, meg nem tudom, valami egy fél mondatot összenyögdösött spanyolul, és akkor jött Doncic és levágott egy ilyen öt mondatot, hogy a Real Madridben játszott, nem tudom, 3 évet, tehát folyékonyan beszél spanyolul, és Blake Griffin megmondta, hogy jó, oké, akkor én most itt nem szólalok meg tovább. Igen, szóval ez értem a gazdasági hátterét, de nagyon nem jó ezeknek a csapatoknak, és szerintem most konkrétan, nem is azt mondom, hogy a Brooklyn szezonjába fog kerülni, mert hát őszintén szólva tök mindegy, hogy bejutnak a play-inbe vagy sem. Na de mégis, a játékos nem mindegy. Szüksége van a csapatnak arra, akár arra a jegybevételre, hogyha mennek egy kört, vagy akár arra a tapasztalatra, hogy igen, ez egy do or die game, mert itt élet-halálharc.
Igen, ezzel egyébként így el tudok menni. Mondom, szerintem akkor mindenkinek legyen ugyanolyan a idézőjeles versenynaptára. Tehát akkor vagy mindenkit reptessenek nagyjából hasonló távolságra, vagy akkor két csapattal így külön kibaszni, az úgy eléggé véleményes. De ha már az előbb szóba hoztad Doncicot, nem feltétlenül akartam ebbe az adásba behozni, de a közös kedvencünknek, Arenasnak volt egy olyan felvetése, hogy miért is olyan a liga most, amilyen. Nem tudom, hogy ez szembe jött-e veled.
Valami volt, de annyi minden Arenasztól jött szembe, hogy mondjad, mert Max...
Igazából hallottam. Ő arra hegyezte ki ezt az egész dolgot, hogy azért ilyen az NBA most, azért ilyen jó a támadójáték, és gyenge a védekezés. Egyrészt, mert ugye nyilván a liga nem hagyja a kemény védekezés, másrészt meg sok az európai. És ő azzal támasztotta alá ezt az egész felvetését, hogy a 90-es évek meg a 2000-es években, amikor nem voltak európaiak, akkor kőkemény volt a liga, és amikor behozták az egyre több európait, akik nem annyira szerették az ütközést, inkább betörtek, kiosztottak, inkább triplákat dobáltak, akkor változott meg az egész játékképe, és hogy a NCAA college-ban tanítják meg őket védekezni, az európaiakat meg nem tanítják meg védekezni, és hogy akkor kemény is volt nekik a liga, és ki is koptak, tehát hogy Arenas eléggé...
Teljes baromság, teljesen baromság.
Lokálpatrióta módon közelítette meg a dolgokat.
Finoman fogalmazva.
Szeretjük Arenas, de én is ezt, amikor elolvastam, így jól mondom, oké, persze. Amikor az európai játékosok meg azt nyilatkozzák, hogy igazából itt könnyebb pontot szerezni, mint az Euroligában, akkor nem tudom, tehát azért finoman szólva is megmosolyogtató akkor, hogy Arenas meg azt mondja, hogy azért koptak ki, mert itt nehéz volt pontot szerezni.
Szembe jött Arenastól egy olyan videó. Arizona Cardinals-os éveiben volt az egyikben, hogy behoztak a edzőközpontba 100 labdát, ilyen Arizona Cardinals-os labdát, és az egész csapat aláírta, és akkor azt nem tudom, milyen eladták, vagy valami promócélra, vagy elárverezték, valamit csinálta a csapat azokkal a labdákkal, és Arenas mondta, hogy ő ebből 100-ból körülbelül ellopott 50-et, és úgy ment éttermekbe, ilyen jobb éttermekbe a környéken kajálni. Bement az étterembe, oda ment a tulajhoz, és mondta, hogy jó, nagyon köszöni, hogy itt kajálhat minden, hozott ajándékba egy csapat által aláírt labdát, és annyira megörültek az étterem tulajdonosok, hogy nem is kellett aznap fizetnie számlát neki, és mindig így vitte a csajokat randizni egy luxus éttermekbe.
Zseniális.
Vitte a labdát, és erre mondta Richard Jefferson, hogy na, itt van az, hogy Arenas mindig hazudik, mert ez valójában úgy volt, hogy a 100-ból körülbelül 6 darabot lopott el, a másik 44-et megvásárolta, aláírta, majd a 6 alapján a többi játékosnak az aláírását oda hamisította, és úgy vitte a labdákat az éttermekbe.
Ez még jobb.
Ezt nem cáfolta ott hirtelen Arenas, csak röhögött. Lehet, hogy valakinek van otthon egy étterem tulajdonosnak egy olyan labdája Phoenixbe, amit Arenas aláírt, meg még aláírt még 11 csapattársa nevében is.
Figyelj, de ha azt hiszük, akkor van 12 féle Arenas aláírása.
Igen, csak az egyik Loren Woods, a másik meg Richard Jefferson, meg Jason Gardner.
Imádom ezeket a történeteket róla.
Hát ez megúhatatlan mennyiségű baromságot tud az ember összehordani.
White, láttad a Trace Jackson Davis zsákolását Wembanyamán?
Nem.
Úristen, akkor most azonnal keres rá. Hát elég keményen oda tette az arcába Wembinek.
Igen, labdavezetésből szépen betört, és pif! Átzsákolta, és felrobbant a Golden State kispadja, és Kör is csak úgy húzta a száját, hogy így, ez kemény volt. Azért kemény, tényleg, mert az ilyenekből szerintem ilyen 10-ből 9-et leszokott blokkolni Wembanyama.
És nem pont tőle vártuk volna. Emlékszem, amikor Brownnal beszélgettünk még a szezon elején, hogy ki fog olyan igazán nagy in-your-face dunkot adni Wembinek, és Trace Jackson Davis neve nem merült fel.
Ja, igen. Akkor megnyerte ezt a versenyünket Trace Jackson Davis, habár nem láttam minden Wembanyama meccset, szóval tökre lehet, hogy valaki már átzsákolta korábban.
Köszönöm, hogy velünk tartottatok az 51. adásunkon is. Ahogy White is említette az elején, én mindenkitől elfogadom a születésnapi üdvözleteket.
Még akár nőktől is.
Akár.
Akkor várj, most még egy annyit, hogy akkor most aktokat vársz emberektől. Vagy ilyen dick picture-öket, meg pussy picture-öket, ugye? Privátban.
Nem, én actet, tehát cselekvést várok, nem aktot.
Aha, értem. És hogyha az egykori Golden State Center küldene neked aktot, akkor az akta ujjudok lenne.
Úgy. Köszönjük szépen, hogy...
Kerek is le, mert végtelenség hajlandó vagyok ezt tolni.
Nem.
Találkozunk hétfőn. Ciao.
Ennyi. Szevasztok.
Ez volt mára a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is!